Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és most a gyerekekhez külön nem szólnék, de olyan témáról lesz szó, amit bőven fogtok érteni, sok mindent fogok kérdezni, nem csak tőletek, hanem úgy általában mindenkitől, és ti is nyugodtan válaszoljátok rá, mert meglátjátok, olyan gyakorlati kérdésről lesz szó, amit ti is bőven ismertek ebben az életben. Szeretném, hogyha elolvasnánk a mai igehirdetésünk alapigéjét Prédikátor könyve 3. fejezetéből, Prédikátor könyve 3. fejezet, ott az 1. és a 7. verset a következőképpen olvasom. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. És a 7. vers ezt mondja, ideje van a szaggatásnak, és ideje a megvarrásnak, ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Azt mondja ez a két ige, hogy mindennek van, ott van mindennek a rendelt ideje. Mindennek, ugye, rendelt ideje van. És a 7. versből én egyetlen egy gondolatra szeretnék kitérni, és ezzel szeretnék az egész mai délelőtt foglalkozni, hogy ideje van a hallgatásnak. Ideje van a hallgatásnak. Én nem tudom, hogy végig gondoltuk-e már egyáltalán a beszélgetéseinket, igehirdetéseket, közös gondolkodásokat. Figyelj meg tanulmányokat, Biblia tanulmány is. Sokszor szó volt már a beszédről. Ugye a Biblia nagyon sok mindent mond a beszédről, hogy milyen legyen a beszédünk, milyen ne legyen a beszédünk. Rengetegféle beszéd van. Van szeretetteljes, lágy beszéd, kedves beszéd, van csipkelődő, bántó beszéd, törszúrásokhoz hasonló. Szóval a nyelv bűneiről is nagyon sok mindent ír a Szentírás, és ezzel nagyon sokat foglalkoztunk már. De szeretném megkérdezni, hogy ti végig gondoltátok-e már a Biblia alapján a hallgatásnak a kérdését? A hallgatás kérdését. Az ember ezt annyira egyszerűnek gondolja, hogy hát hallgatunk, jó, nem beszélünk, hanem hallgatunk. Ugye a beszédben sok a vétek, ugye, tehát a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, de ha hallgatunk, akkor legalább semmi rosszat nem tudunk tenni. Na most hogy van ez a kérdés? Hogy van egyáltalán a hallgatásnak a kérdése? Szeretném azt mondani, hogy ahogy a beszédhez felülről jövő bölcsesség szükséges, hogy mikor mit mondunk és hogy mondunk, ugyanígy a hallgatáshoz is bölcsességre van szükség. Mikor hallgassunk, mikor ne hallgassunk. És azon kívül pedig, hadd mondjam azt, hogy ha hallgatunk, többféle hallgatás van. Többféle hallgatás létezik. Tehát nem így van, ahogy beszélni többféleképpen tudunk hallgatni is. Na, nézzük meg ezt a kérdést, és a mai délelőtt folyamán 11-féle hallgatást szeretném, hogyha áttekintenénk röviden, 11-féle hallgatást. És azt szeretném már előre mondani, kérdezni fogok, már előre mondom, és nyugodtan szóljatok hozzá, nagyon sok történetet is fogok idézni. Amit nem fogunk végig, mert mindannyian ismerjük ezeket a történeteket, csak utalni fogok rá, de majd a végső, tehát a konklúziót le fogjuk vonni egy-egy hallgatás kapcsán az igékből. És még azt is szeretném, hogy ha felolvasunk egy-egy igét, vagy mondok egy-egy gondolatot, hogy akkor ti lássátok el jelzővel azt a fajta hallgatást, amiről éppen szó van. Az első ilyen hallgatás Jobb könyve 2. fejezetének a 13. verse, Jobb könyve 2. fejezet 13. versében a következőt mondja az ige. Tudjuk, hogy Jobb milyen csapásokon megy keresztül, és eljönnek hozzá a barátai, és ültek vele 7 napon és 7 éjszakán a földön, és nem szólt egyetlen egy szót egyik sem, mert látták, hogy igen nagy az ő fájdalma. Szeretném tőletek kérdezni, hogy ezt a fajta hallgatást milyen jelzővel lehetne ellátni? Milyen hallgatás volt ez? Együttérző. Így van, én is pontosan ezt írtam föl magamnak. Ez az együttérző hallgatás. Látták, hogy micsoda fájdalomban van, és úgy érezték, hogy itt a szavak tulajdonképpen csak rontanának. nem lehet mit mondani ilyen fájdalom és ilyen nehézség láttán. Együttérző hallgatás. Szeretném kiemelni azt a gondolatot itt ennek kapcsán, hogy tanuljuk meg az életben azt, hogy nem okvetlenül és mindig kell nekünk beszélnünk. Vannak élethelyzetek, amikor a hallgatás többet mond, mint a beszéd. Szeretnék egész röviden a saját életemből egy példát elmondani. Amikor az én drága anyukám meghalt, és kaptam este a telefont, rohantam be, még a kórházba kérdeztem, hogy még láthatom-e, igen, bemehettem, és szóval ott elbúcsúztam anyucitól, szóval valami szívet rázó dolog volt, felemelő, de hát azt nem el tudjátok képzelni. És utána eljöttem onnan, és ott az intenzív osztályra mentem, már nem akartam látni, hogy elviszik a koporsóba, ott mentem ott a másik oldalra az intenzív elé, és ott éjszaka volt, de ott álltak emberek, mert hát ugye akiket behoztak intenzív osztályon, stb., a hozzátartozók, stb. És ott már ott álltam, ott kisírva magam, de ott olyan, szóval olyan nagyon érdekes lelkiállapot volt, és ott állt egy fiatal nő, és én máig nem értem, hogy miért szólítottam meg, csak megkérdeztem, hogy ki van itt az intenzíven, miért van itt. És akkor mondott valamit, azt már elfelejtettem, és akkor csak úgy egyszerűen annyit mondtam, hogy nekem most halt meg az édesanyám. Szerintetek mit csinált ez a nő? Meggyőződésem, hogy az Isten angyalai voltak ott vele. Rám nézett, de olyan szeretettel, és teljesen ismeretlenül átölelt. De abban az ölelésben annyi minden benne volt, hogy azt elmondani nem tudom. És annyira jól esett, hogy máig itt hordom a szívemben, hogy együtt érzett velem. És azzal én nem könnyebbültem meg ilyen most a szónak abban az értelmében, hogy értitek, de ismeritek azt a mondást, hogy a megosztott öröm dupla öröm, és a megosztott bánat fele bánat. Tehát sokszor, amikor mi vigasztalni akarunk, akkor úgy gondoljuk, hogy hát ugye az a fontos, hogy mondjuk és mondjuk és mondjuk. Van úgy, hogy itt van az ideje a beszédnek, de a hallgatás, az együttérző hallgatás, az valami hatalmas gyógyítás tud lenni az ember lelkének. És szeretném még azt elmondani, hogy itt van ugyanakkor az a gondolat, hogy egy ilyen helyzetben, amikor valaki ilyen fájdalmat átél, vagy valami ilyen helyzetben van, azt lehet mondani, hogy jó, hallgatok, nem szólok semmit. De szerintetek meg lehet-e azt érezni, hogy valaki együttérzően hallgat, vagy csak úgy hallgat mellettünk? Szerintetek azt meg lehet-e érezni? Meg lehet érezni. Az ember érzi, megérzi, tudnilik miért? Mert hogyha az a lelkület van bennem, az az együttérző lelkület, az kisugárzik az ember, azt megérzi a másik. Hadd mondjam, ami bennünk van, a bensőnkben van, azt nem tudjuk eltitkolni. Annak van egy kisugárzása. A tekintetünkből, a vibrálásunkból, bármiből. Szóval a hallgatás nem csak úgy önmagában van, hanem az a belsőt fejezi ki. És ha én tényleg együtt érzek a másikkal, sokszor azt éreztetni, hogy itt vagyok vele, együtt érzek vele, ez hihetetlenül sokat tud jelenteni az embernek. Nézzünk meg egy másik igét, még mindig az első hallgatásnál vagyunk. A Példabeszédek könyve 25. fejezetének, a 20. verse, Példabeszédek könyve 25. fejezetének, a 20. versét nézzük meg. A következőt mondja. Ezt talán nem együttérző hallgatásnak lehetne nevezni, egy másik féle hallgatásnak, vagy egy másik fajta élethelyzet, de figyeljük. Mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az ecet a sziksón, olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Szerintetek mit jelent ez a mondat? Mit jelent? Mit jelent az, hogy figyeljetek, aki leveti a ruháját a hidegnek idején, az milyen dolog? Nem odaillő, nem? Nem odaillő. Azt mondja, mint az ecet a sziksón. Ez is ugye két össze, de te abszolút nem összeillő dolog. Baj van belőle, hogyha ezek egymásra találnak. Azt mondja, olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Tehát, ha valaki bánatos, valaki szomorú, valami nagy gondban van, és találkozom vele, és nekem valami nagy örömöm van, akkor inkább hallgassak. Ne vidámkodjak előtte, és mondjam neki az én örömömet, amikor ő neki olyan fájdalma van. Az olyan, ha ilyenkor beszélek és mondom a dolgokat, az olyan, mint amikor az ember a hideg idején leveszi a ruháját, vagy az ecet a szikson. Hallgatni ilyenkor. A másiknak, mit tudom én, na mindegy, nem is mondok példákat, azt hiszem mindannyian értjük. De hadd kérdezzem meg, az ilyen helyzetben való hallgatás, amikor belőlem sugárzik valami, és úgy mondanám az örömömet, amikor neki akkora tragédiája van, de ilyenkor hallgatni, ez milyen fajta hallgatás szerintetek? Igen, tapintatos, így van. Én is ezt írtam föl magamnak, ez a tapintatos hallgatás, tapintatból. Nem mondom el az örömömet, hanem együttérzően az ő bánatában ott vagyok vele, és hallgatok. Nézzétek meg Jobb könyve 13. fejezetének az 5. versét. A barátok együttérzően hallgattak 7 napig, de utána mit csináltak a barátok? Megnyitották az ő szájukat. És nézzük meg, mit mond Jobb könyve 13. fejezetének az 5. verse. Jobb mit mond? Vaj, ha legalább mélyen hallgatnátok, az még bölcsességetekre lenne. Mert megszólaltak, ugye Jobb bánatában, és mit kezdtek el mondani 7 nap után? Hogy azért van ez veled, mert ilyen voltál, olyan voltál, a bűneid miatt, stb. Ugye korholják Jobbot. És mit mond Jobb? Vaj, ha legalább mélyen hallgatnátok, az még bölcsességetekre lenne. Azt mondja a Biblia, még a bolond ember is, ha hallgat, bölcsnek tűnik. Tehát van ilyen helyzet, ugye, tehát, hogy a beszéd az ront, hallgatni, hallgatni. De menjünk tovább, és nézzünk meg egy másik fajta hallgatást, Sámuel első könyve 10. fejezetének a 27. versét. Lapozzuk fel, azaz nézzük meg a kivetítőn. Sámuel első könyve, 10. fejezet, 27. vers. Saul királyá teszik, ugye Saul, Izraelnek az első királya, és nézzük meg, hogy némelyek hogy fogadják az ő királyá tételét. Némely kaján emberek azonban azt mondták, mit segíthet ez rajtunk, és megvetették őt, és ajándékot sem vittek neki. És hogy reagált? Elkezdett valamit mondani, szidalmazni őket. Ő pedig olyan volt, mintha semmit sem hallott volna. Semmit nem szólt. Kajánok voltak, kigúnyolták, megvetették őt, de ő olyan volt, mintha semmit nem hallott volna. És olyan érdekes, olyan elgondolkodtató ez, hogyha a fejezetet, a következő fejezetet megnézzük, a 11. fejezetnek a 11 és a jaj nem, inkább nem csak a 12 és a 13. vers, amikor a királyá választása után ellenség megtámadja őket, és Saul hadba hívja a népet, és nagy győzelmet aratnak, akkor akik korábban kajánkodtak, meg gúnyolottak, nézzük meg, azt mondják, akkor a nép mondta Sámuelnek, kicsoda volt az, aki mondta, Saul fogé rajtunk uralkodni, adjátok elő a férfiakat, hogy megöljük őket. Saul azonban azt mondta, senkit se öljetek meg a mai napon, mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. Tehát milyen hallgatás ez? Szerintetek ez milyen hallgatás? Milyen hallgatás ez? Mondok egy másik példát is, és utána próbáljunk meg erre jelzőt találni. Ez az a kategória, ugye, amikor valakit sértegetnek, valakit megbántanak, gúnyolódnak valakin. És akkor amiképpen Saul nem kéri ki magának, nem vág vissza, hanem hallgat. Olyan, mintha nem hallotta volna. De milyen hallgatás ez ilyenkor? Olyan hallgatáshoz közben belülről meg vagyok sértve? Nem. Hanem egy... Igen, az önérzetes szónak van egy csöppet olyan, talán... Én tudjátok, hogy milyen hallgatásnak neveztem ezt? Tudnélik azért, mert Ellen White-nak van egy csodálatos idézete, és mindjárt fogom mondani, de szerintetek ki a másik csodálatos példa arra a Bibliában, sőt a legcsodálatosabb példa, hogy sértegetik, gúnyolják, és egy szót sem szól. Úgy tesz, mintha nem. Jézus, így van. Na és ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet felolvasni, nagyon szeretem ezt az idézetet, és én ebből az idézetből vettem ezt a fajta hallgatást, pontosabban ennek a hallgatásnak a jelzőjét. Azt olvasom, hogy nemes méltóság van azok hallgatásában, akik aljas gyanúsításnak és vérlázító bántalmaknak vannak kitéve. Figyeljetek, nemes hallgatás. Nemes hallgatás van azoknak a hallgatásában, akiket így akármilyen módon meggyaláznak, bántanak, de nem vágnak vissza, hanem hallgatnak. Figyeljük! Aki uralkodik a maga indulatán és lelkén, az erősebb a királyoknál vagy hódítóknál. És most figyeljétek meg a következő mondatot. Becsületsértést szerintetek hogy lehet kivédeni, hogy lehet hatástalanítani? Egy becsületsértő megjegyzést. Figyeljetek! Becsületsértést életmódunkkal, nem pedig méltatlankodó szavakkal lehet hatástalanítani. Hányszor kérjük ki magunknak, hogy képzeled rólam ilyet, vagy stb. És nézzetek meg, az legyen a fő gondunk, hogy Isten félelmében éljünk. Viselkedésünkkel bizonyítjuk, hogy alaptalanok a pletykák, senki sem tud befeketíteni bennünket annyira, mint mi magunk. Utána még folytatja, nem is akarom mondani, hogy az a ház, amelyet állandóan meg kell támogatni, ugye az gyülekezőben van, tehát ha állandóan védekezünk és kikérjük magunknak, azzal úgy sem tudunk. Nem, ezzel nem tudjuk hatástalanítani a gonosz beszédet. Igen, nemes méltóság van ezek azok hallgatásában, akik a vérlázító és aljas gyanúsítások alatt is csöndben, szelíden tudnak hallgatni. Szeretnék egy harmadik hallgatást is megjegyezni, és erre most igét nem szeretnék mondani, majd csak idézni fogok egy igét ugyan, de most konkrét történettel ebben a helyzetben nem szeretnék most, tehát ezt nem szeretnék most egy igét így mondani, de van egy ilyen fajta hallgatás, és kíváncsi vagyok, hogy ti ezen mit értetek, a béke szerető hallgatás. Szerintetek mit jelenthet az, hogy béke szerető hallgatás? Az milyen lehet? Milyen lehet a békeszerető hallgatás? Tehát, ha például mondjuk a családban van valami élethelyzet előadódik, a másik felhevült, ingerült valamit mond valaki, és pontosan tudom, hogyha én most szólnék, igazam lenne, ha mondanék valamit, de ha én szólok, akkor ez fel fogja még jobban gyújtani az erdőt. Igazam lenne, amit mondok. De abban a helyzetben nem szabad szólni, mert még nagyobb paláver, ahogy mondani szokták, tehát ilyen, hát nem is biztos, hogy őrjöngés, vagy értitek, hogy micsoda lenne belőle, de még nagyobb, hogy mondják ez zsivaj, vagy nem találok jó szót, konfliktus, igen, csak még fokozódik, hevesebbé válik esetleg kiabálás, vagy bármi lehetne. Tudom, hogy most ebben a helyzetben nem szabad, igazam lenne, de nem szabad szólni, mert a helyzet csak tovább mérgesedik. Hadd kérdezzem meg, könnyű ezt megállni? Ugye milyen nehéz megállni? Tudom, hogy igazam van, de tudom, hogy nem tenne jót. A békesség kedvéért nem. Ez nem azt jelenti, hogy végleg elhallgatom, majd, amikor ott lesz annak az ideje, akkor majd az Isten kegyelméből, ha megtaláljuk annak az idejét, akkor majd szólok. De ez a béke szerető hallgatás. Hadd mondjam, a hallgatáshoz is az én megtagadása szükséges, az énünk megtagadása. Igen, ez a békeszerető hallgatás. És itt mondtam, hogy egy igét is azért idéznék, ami félig meddig erre utal, de csak félig, de azért megemlítem, azt mondja, hogy ne dobjátok a gyöngyeiteket a disznók elé, mert megtapodják. Tehát bármennyire igazam van, vagy például az igét mondani egy olyan helyzetben, amikor tudom, hogy a másikból ez csak felbőszülést vált ki, és csak esetleg az Istent is káromolni fogja miatta, de én csak azért is mondom és mondom. Szóval értitek, tehát az embernek meg kell tagadnia magát, hogy bölcsen tudjon hallgatni, a béke szerető hallgatás és egy külön tudomány. Na, itt jön egy következő hallgatás, a negyedik, amit szeretnék megjegyezni. Mi nagyon sokszor, amikor bennünket megbántanak, bennünket konfliktus ér, vagy valami konfliktusba kerülünk, és gúnyolnak, vagy megbántanak bennünket, akkor mi nagyon sokszor hallgatunk, és nem szólunk. összeszorítjuk a fogunkat, nem szólunk. Na most szerintetek ez milyen hallgatás? Ilyenkor milyen módon szoktunk sokszor hallgatni? Duzzogva, sértődötten. Mi egy szóval nem bántottunk vissza, de belőlünk egy szót ki nem lehet húzni, harapófogóval sem. De mi van a lelkünkben ilyenkor? Dúl a vihar, dúl a háború. Nem szólunk, és meg is dicsérjük magunkat, hogy na legalább nem szóltunk vissza egyetlen egy szót sem. Milyen hallgatás ez? Ugye ez a dacos, sértődékeny hallgatás. Menjünk is tovább az ötödik hallgatásra, és ehhez olvassunk el a Szentírásból két igét, Példabeszédek könyve 31. fejezetének a 8 és 9. verse a következőt mondja. Példabeszédek könyve 31. fejezet 8 és 9. versében a következőt olvasuk, és kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok erre az élethelyzetre. Azt mondja, hogy nyisd meg a te szádat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot, forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek. Na mit jelent az, hogy nyisd meg a te szádat amellett, aki néma? Mit jelent ez? Hogy vannak beszédhibás emberek, akik nem tudják kifejezni magukat, és hogy akkor ne hallgassunk, hanem akkor szóljunk, ez azt jelenti szerintetek?
Aki nem tudja megvédeni magát.
Pontosan. Tehát, aki nincs abban a helyzetben, hogy meg tudná védeni magát. Tehát, gondoljunk például arra, hogy vagyunk egy társaságban. Valahol beszélgetünk, vagy valahol fölkerül a szó egy emberről. És azt az embert elkezdik szapulni, elkezdenek mondani róla valamit, amiről én konkrétan tudom, hogy nem igaz. És mit csinálok? Hallgatok. Nem védem meg. Ő nincs jelen, nem tudja magát megvédeni, de az ige azt mondja, ilyenkor nehogy hallgass. Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma. Sokkal nehezebb időnként az árral szembe menni. Nem tudom, ti voltatok már úgy, hogy egy társaságban vagy valahol valamilyen irány olyan meghatározó, és azzal szembe menni és azt mondani, hogy álljatok meg, nincs igazatok. Én tudom, hogy ez nem így van, sokszor nagyon népszerűtlen dolog, és sokszor nehéz felvállalni, de azt mondja, nyisd meg a te szádat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre, nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot, forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek. Tehát sokszor a hallgatással komoly bűnt követünk el. A hallgatás nagyon sokszor bűn. Ez milyen hallgatás lehet, bocsánat, amikor én tudok valamit, és mégsem védem meg a másikat, hanem hallgatok. Ez milyen hallgatás szerintetek? Gyáva, megalkuvó, hazug. Ugye, hogy van a híres idézet? Vétkesek közt cinkos, aki néma. Tehát, értjük, tehát ez a fajta hallgatás. Igen, vannak élethelyzetek, amikor nem hallgathatunk, hanem mondanunk kell azt, ami az igaz, amit az Isten a mi szívünkre helyez. Na, nézzük meg a hatodik féle hallgatást. Az is egy különös hallgatás, az 56. Ézsaiás könyve 56. fejezetének a 10. versét nézzük meg, hogy mit mond az ige. Ézsaiás könyve 56. fejezet 10. verse. Bocsánat, ne haragudj. Először az Ezékiel 33 hetet, ezt ne is, most ne figyeljétek meg, először Ezékiel 33 hét, mert inkább talán ez lőne inkább először. Nézzétek meg, azt mondja, hogy az Úr mivé rendelt mindannyiunkat, mi a mi feladatunk mindannyiunknak. Azt mondja, és te embernek fia, őrállóul adtalak téged Izrael házának, hogyha szót hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben. Ugye Ezékiel prófétát is kimondottan őrállóul rendelte az Úr, tehát hogyha bűnt, helytelenséget lát, akkor intse meg őket, ugye a népet az ő nevében. De hadd mondjam, ez nem csak a lelkésznek, a prófétának, vagy valakinek a feladata, mindannyiunknak, őrizője vagyunk egymásnak. Az Isten a Szentírásban számtalanszor felhívja a figyelmünket arra, hogy figyelmeztes, incs, fegy, buzdíts. A Biblia tele van ilyen kijelentéssel, ugye különösen az Új Szövetség, nem is idézünk most idézeteket, úgy is tudjuk. És ezek után olvassuk el az Ézsaiási igét, az 56. fejezet 10. versét. Azt mondja, hogy az őrállók milyenek is lehetnek, akiknek szólni kellene és inteni? Azt mondja, őrállói vakok minnyájan mit sem tudnak, minnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni, álmodók, heverők, szunnyadni szeretők. De nem komoly ige ez? Mit mond? Hogyha az őrálló, akinek az lenne a feladata, nem, bocsánat, innen kezdem, szerintetek a kutyának, az ebnek mi a feladata alapvetően?
Őrizze
a házat, így van? És mikor kell ugatnia? Igen, ha valami veszedelmet érez, ugye, akkor jelez és ugatni kell. Ugye, ez a kutyának a feladata. Hát, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy feladata, szóval a funkciója, vagy hogy mondjam. És mit mond? Az őrállók lehetnek ilyenek, hogy néma ebek, akik nem tudnak ugatni. Tehát, akik látják a veszedelmet, hogy jönnek, de álmodók, heverők, szunnyadni szeretők, inkább kényelem szeretők, inkább valamilyen, de nem szólnak, nem figyelmeztetnek. Hadd kérdezzem, bűn ez? Azt mondja az Isten igéje, hogy ha látod a te atyád fiát vétkezni, és nem inted meg őt, akkor ő az ő vétke miatt meghal, de a vérét a te kezedből követelem. Ez ilyen súlyú kijelentés az igében. Tehát a hallgatás, amikor látok valakit a veszedelembe rohanni, látom, hogy helytelen úton indul el, de féltem az én népszerűségemet, vagy én mindig kedves akarok lenni a másik előtt, nem akarom, hogy mit tudom én, hogy gondoljon rám, inkább hagyom, nem avatkozom bele. Igen, kényelem szerető hallgatás, gyáva hallgatás, és az Isten ezt nagyon komolyan veszi tőlünk. Most hadd kérdezzem meg, bocsánat a példáért, tényleg bocsánat a példáért. Mondjuk azt képzeljétek el, hogy itt ülünk mondjuk, itt ennek a szakadéknak a szélén, itt ülünk és beszélgetünk. És egyszer csak azt látjuk, hogy innen, kicsikét messzibről jön egy gyerek, és biciklivel, nagy sebességgel rohan errefelé. És mondjuk innen mondjuk még nem lehet látni, hogy ott a szakadék, és mi itt ülünk, akkor mit fogunk csinálni? Oda kiáltunk neki, nem? Hogy állj meg, ne rohanj, mert hát kitöröd a nyakadat. Tehát értitek, a hétköznapi életben is, hogyha valami veszélyt látunk, akkor azonnal szólni, nehogy belemenjél abba a csapdába, abba a veszélybe. Lelki vonalon kevesebb dolog forog kockán, inkább sokkal több. Tehát éppen azért az Úr ránk helyezte ennek a felelősségét. Menjünk tovább, nézzük meg a 7. féle hallgatást, Eszter könyve 4. fejezetének a 14. versét olvassuk el. Ugye abban a helyzetben íródik ugye Eszter könyve, amikor a zsidó nép ugye a fogságban van, a babiloni birodalmat felváltja a Médó-Perzsa birodalom, és Ahasvérus király uralkodik, és a fogságban maradt zsidókat az a veszély fenyegeti, hogy mindegyiket meg fogják ölni, mert ugye kiadja a király a rendeletet. Ugye nem ismerjük a történetet Márdokeus felbújtására, tehát, hogy minden zsidónak meg kell halni. De ott van a felesége Eszter, ugye az egyik felesége Ahasvérus királynak, aki ugye szintén zsidó származású, és nézzük meg, mit mond Márdokeus Eszternek, aki nem mehet be a királyhoz, csak is a király engedélyével, és amikor hívja őt. Ő magától nem mehet be, mert ha valaki hivatlanul bemegy a királyhoz, akkor a halál fia. Ugye ez volt a rend. A királyné sem mehetett be. És Márdokeus mit mond Eszternek? Hogy igenis menjen be a királyhoz. Menjen be a királyhoz. És nézzük meg, mivel indokolja. Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másonnal lesz könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra. Nézzük meg, vannak élethelyzetek, amit nem halaszthatunk holnapra, holnap utánra, hanem abban a pillanatban kell szólni. Ha én elmulasztom azt, és hallgatok, és nem szólok, lehet, hogy egy életen keresztül tartó nyomorúság következik, ki tudja, hogy mi következik, olyan alkalmat mulasztunk el, ami soha vissza nem tér. Szeretnék itt ezzel kapcsolatban elmondani nektek egy hittestvérünk, egy advent hívő hittestvérünknek a tapasztalatát, ami engem akárhányszor rágondolok, mindig olyan érdekes érzéssel tölt el, de nem jó, szóval inkább olyan nagyon sajnálkozva gondolok erre az esetre. Ez a testvérünk a következőt mondta el. Azon a munkahelyen, ahol dolgozott, egyszer csak kiderült, hogy az egyik férfit rajta kapták, hogy sikkasztott. Tehát pénzügyileg visszaélt, és hát nagyon komoly következmény volt kilátásba, és ez akkor derült ki éppen, amikor karácsony előtt volt ez a történet, és tudjátok, hogy minden munkahelyen általában szokott lenni ilyen évzáró buli, vagy mit tudom én, szóval ilyen évzáró, mit tudom én, micsoda, majdnem minden munkahelyen van ilyen. És pont előtte derült ez ki, és együtt voltak, ugye ott, ő is ott volt, ugye ezen az évzáró kis ünnepségen, ahol a kollégák, mindenki együtt volt. És utána eljöttek az ünnepségről, este volt, már késő este volt, és ment a buszmegállóba, és ugyanabba a buszmegállóba ketten ott volt azzal a férfivel, akiről kiderült, hogy rajta kapták nagyon nagy bűncselekményen. És azt mondja ez a testvérünk, hogy vártak a buszra, sötét volt, ott álltak, és egyfolytában arra érezte a késztetés, de nagyon erősen a szívében, hogy beszéljen ezzel. Akkor még nem volt szóbeszéd tárgya, csak úgy nyíltan, még csak úgy lehetett tudni. És egyfolytában azt érezte, hogy beszélni kell ezzel az emberrel, beszélni. Szólj neki Istenről, a szeretetéről, hogy minden bűne van megbocsátás, ennek is lesz megoldása ennek a helyzetnek. Olyan erővel késztette őt a lélek, hogy ezt elmondani nem lehet. És nem mert szólni. Nem mert szólni. Fölszálltak a buszra, együtt utaztak, utána leszállt a férfi, ő is leszállt, stb. És másnap reggelre jött a hír, hogy öngyilkos lett a férfi. Azt mondja ez a testvérünk, hogy máig nem tud szabadulni ez alól a gondolat alól, hogy ha ő akkor szólt volna, akkor ki tudja, hogy mi történhetett volna. Máig nem tud szabadulni a gondolattól. Nem tudom, értjük ennek a példának a kapcsán is, hogy vannak élethelyzetek, amikor az Isten lelke késztet, akármilyen helyzet van. Azt mondja, hogy lehet, hogy most ebben az időben, ezért vagy itt ebben a helyzetben, ezért küldtelek téged ide, ne hallgass, mert különben lehet, hogy nagyon nagy baj fog belőle következni. Menjünk tovább. Ja, bocsánat, és itt Eszternek mire volt szüksége? Hogy beszéljen? Hogy mégis bemenjen a királyhoz hívás nélkül? Hitre. Tehát, hogy az Isten meg tudja ott jönni, amikor szól, és emberileg nézve a szólásnak halála következménye, de hitte azt, vagy tehát ott volt benne a hit, hogy ha ő szólni fog, akkor az Isten majd valamilyen módon fogja hozni a szabadulást. Menjünk gyorsan a 8. féle hallgatásra. Ézsaiás könyve 36. fejezetét lapozzuk fel, és mielőtt elolvasnánk az igét, szeretném azt elmondani, hogy mi a körülmény. Tehát Asszíria felment Júda és Jeruzsálem ellen, ugye Szénakhérib volt itt a király, és meg akarják támadni, ugye, és le akarják rohanni ugye az egész országot, Jeruzsálemet elfoglalni, és Rabsaké a király küldötteként fenyegetést intéz a város védőihez, akik ott vannak ugye a város falain, ott vannak a védők, ugye az izraeliták, és ugye Rabsaké kiabál be nekik, és mindenféle fenyegető üzenetet mond. Hogy mit gondoltok? Ne higgyetek Ézsaiás királynak. Senki nem fog benneteket megszabadítani az én kezemből. Adjátok meg magatokat. Meglátjátok. Mindenféle dolgot mond. És nézzétek meg, a 36. fejezet 21. versében mit olvasunk. Ott kiabál be Rabsaké, ott állnak a védők a falon. Ők pedig hallgattak, és egy szót sem feleltek, mert a király parancsolta így mondván, ne feleljetek néki. Na miért hallgattak ezek az emberek?
Féltek a király.
Tessék? Féltek, hogy megszegik a király parancsát. Akkor inkább azt kérdezném, hogy lehet, hogy ők csak azért hallgattak, de akkor inkább azt kérdezem, hogy a király, Ézsaiás király miért parancsolta nekik, hogy hallgassanak? Jó, akkor mást mondok, bocsánat egy pillanat, de nem, kitárgyaljuk még ezt. Szerintetek, Bocsánat, erre most nem tudok kérdezni, akkor inkább mondom elnézést, valamit akartam kérdezni. Nem, de azért mégiscsak kérdezek. Szerintetek a Bibliában hol van a legelső történet, amikor valakinek egy provokációra hallgatni kellett volna, és nem válaszolni? És micsoda iszonyat lett a következménye?
Éva.
Pontosan. Éva. Tehát amikor a kígyó elkezdi mondani neki, amit mond, és Éva mit csinál? Szóba áll a kígyóval. Szóba áll. Ezékiás király és a nép is pontosan tudta, hogy az Isten meg tudja őket szabadítani. De ott van az élethelyzet, a félelmetes élethelyzet, és olyanokat kiabál neki, ugye, hogy gondoljátok, hogy a ti istenetek majd megszabadítiteket? Hát nézzétek meg a környező országokat, mind lerohantam. Azoknak az istenei se tudták őket megszabadítani, majd pont titeket fog megszabadítani. És hogyha ők elkezdenek válaszolni, szóba állni vele, akkor gyengül a hitük, mert akkor újabb választ kapnak, újabb oldalról éri őket a támadás. Tehát a sátánnal nem lehet szóba állni, a kísértéssel ne álljunk szóba, mert akkor elgyengülünk. Mondjunk egy másik ószövetségi példát, egy személyről, egy bibliai személyről, aki alkudozott a rosszal, tudta, hogy nem helyes, és a kísértés ugye, amiben van, hogy azt nem szabad megtenni, és mégis alkudozott, és mi lett a következménye? Bálám. Bálám, ugye, szóba áll velük, maradjatok itt, nem azonnal vissza, maradjatok itt, majd megkérdezem az urat, elmenek, még nagyobb ajándék, majd így, majd úgy, alkudozik, mi lett a vége? A végén aztán meghal, ugye most nem mondjuk az egész történetet, ugye Izrael népe ellenségeivel együtt lesz az ő sorsa, mert szóba állt a gonosszal. Hadd kérdezzem, nincs úgy ebben az életben, hogy jön egy kísértés, vedd el, lopd el, vagy csalj egy kicsikét. Meglátod, hogy jó lesz, ha senki észre nem fogja venni. Abban a pillanatban mi jön az ember agyába? Nem, ez nem jó, ez helytelen. De utána elkezd az ember mégiscsak vele foglalkozni. Nem mond neki ájt azonnal, hanem elkezdi mondani, de hát a múltkor se derült ki semmi, a másik is ezt csinálta. És most úgy is, vagy értitek, és akkor elkezd az ember szóba állni ezekkel, és egyre jobban gyengül, 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 és kikövezzük magunk előtt az elesést, az elesésnek az útját. Tehát hallgatni az ilyen élethelyzetben, nem beleegyedni az ellenséggel való párbeszédbe, azonnal lezárni, mert különben elgyengülünk, és a veszedelmünket hozza. Muszáj még három hallgatásról röviden szólni. Az első hallgatás, nem első, bocsánat, hanem itt ennél a 9. pontnál szeretnék párfajta hallgatást megemlíteni. Gyorsan Nehémiás könyvéből olvassunk el egy szakaszt az 5. fejezet 7. és 8. versében, amikor a zsidó nép hazajön a fogságból, és ugye ott nehéz helyzet van, újjáépítés, egyeseknek jobban megy, másiknak kevésbé jól megy, reformáció indul, de utána visszasüllyednek, szóval egy ilyen nagyon zavaros helyzet van, egy nagyon nehéz élethelyzet, de ugyanakkor eltökélték magukat arra, hogy ők az Istennek fognak szolgálni, de utána mégis meggyengülnek. És nézzük meg, hogy Nehémiás miket mond a népnek ekkor. És magamban, majd látni fogjuk, hogy milyen, miket követtek el, mert ezeket rója meg Nehémiás. És magamba szállva gondolkodtam erről, és megfedtem az előjárókat és főembereket, ezt mondván nékik. Ti a ti atyátok fiaival szemben uzsoráskodtok, és szereztem ő ellenük nagy gyűlést. És mondtam nekik, mi megváltottuk a mi atyám fiait, a zsidókat, akik a pogányoknak eladattak, a mi tehetségünk szerint, és ti is meg akarjátok venni a ti atyátok fiait, és ők nékünk adják el magukat. Tehát megrótta őket ezért a hatalmas bűnért, hogy zsarnokoskodtak, meg rabszolgának vették a honfitársaikat, mert ők nehezebb helyzetben voltak. És figyeljük, és hallgattak, és nem tudtak felelni semmit. Szerintetek ez a hallgatás az emberek részéről ez milyen hallgatás volt?
Beismerő.
A beismerésnek a hallgatása. Érezték a lelkükben, hogy mennyire igaza van Nehémiásnak. Nem tudtak erre kifogásokat sem mondani. Ez a beismerésnek a hallgatása. Olvasunk el egy másik hallgatást, egy másik beismerő hallgatást az evangéliumokból, és ne haragudjatok, én ezt annyira szeretem ezt a történetet, olyan kedves, rövid történet, de figyeljétek! Jézus megy a tanítványaival az úton, Márk 9, 33 és 34. Jézus előttük megy, a tanítványok mögötte mennek, és nézzétek meg, amikor megérkeznek, Kapernaumba mentek, és odahaza megkérdezte őket, mi felett vetekedtetek egymással az úton. De ők hallgattak, mert egymás között afelett vetekedtek az úton, hogy ki a nagyobb. Hadd kérdezem meg, ez milyen hallgatás volt szintén? Egy ugye beismerő, szégyenletes hallgatás, tehát igen, magukra ismertek, hogy a mester jelenlétében mi azon vitatkozunk, hogy ki a nagyobb. Ugye ez a beismerésnek a hallgatása. Na de szeretnék ezek után egy másik féle ugyanilyen hallgatást Jézus kérdésére, hogyha megnéznénk, Lukács evangéliuma 14. fejezetében, a 4-től a 6-ig terjedő versekben. Lukács evangéliuma 14. fejezet 4-től a 6-ig terjedő versekben a következőt mondja. Hát annyira nehéz, hogy az ember nem mondja el az egész történetet, de talán mégiscsak annyi, hogy Jézus szombatnapon gyógyít, tudjátok sokszor, és ez nagyon sokszor ugye egy támadási felület volt ilyen értelemben, mert ugye a zsidók, ugye a farizeusok támadták Jézust. Na figyeljük, azok pedig hallgattak, és ő megfogván azt, mármint a meggyógyított embert, elbocsátotta. Megfogván azt meggyógyította és elbocsátotta. És most figyeljetek. És felelvén nékik mondta, ki az közületek, akinek szamara vagy ökre a kútba esik, és nem vonja ki az azonnal szombatnapon? És nem felelhetnek vala ő ellene semmit ezekre. Szerintetek ez a fajta hallgatás milyen hallgatás volt? Elfogadták Jézusnak ezt a tanítását? Elfogadták, vagy nem? Nem fogadták el. Nem tudtak mit mondani, érezték, hogy Jézusnak igaza van, de belülről lázadoztak, és utána is újra keresték, hogy hogy tudnák őt elejteni. Nem felelhettek, vagy amikor például Jézus törbe akarják csalni, mutatják neki, hogy kell-e adót fizetni, vagy nem. És ugye Jézus ezt, utána mit csinálnak? Nem tudnak mit mondani, elmennek, de keresik a következő alkalmat, hogy hol lehetne Jézust újra és újra törbe csalni. Tehát van olyan hallgatás, ugye, amikor nem tudnak mit válaszolni, de nem azért, mert elfogadják szívükbe a tanítást, hanem kifogynak az érvekből, most erre nem tudnak hirtelen mit mondani, de nem az elfogadásnak és a beismerésnek a hallgatása. Nézzük meg Máté 22.12-t, viszont van egy ilyen hallgatás Máté 22.12-ben. Máté 22.12-ben az egyik legszomorúbb hallgatás, és az Isten óvjon meg bennünket ettől a hallgatástól. Amikor a királyfia mennyegzőjének a példázatát mondja el Jézus, és ugye fölteszi a kérdést egy embernek, aki úgy akart odajönni, hogy nem volt mennyegzői ruhája, hogy barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Ez is milyen hallgatás volt, de ez már az a végső hallgatás, amikor tényleg nincs felelet, amikor oda kerülünk Jézus eljöveteléhez, és az ítéletben, ugye, tehát az ítélet kihirdetése, akkor azok, akik nem vették fel a mennyegzői ruhát, már semmi kifogást nem fognak tudni mondani, hogy miért nem. Mert pontosan eszükbe jut, hogy mennyiszer lett volna lehetőségük, és semmit nem tudnak mondani, hanem ugye hallgatás. Az Isten óvjon meg bennünket ettől a hallgatástól. És befejezésül két hallgatást szeretnék megemlíteni, mind a kettőt Jézus életéből szeretném venni, az egyiket magunkra is vonatkoztatva, a másikat pedig csak kizárólag Jézusra vonatkoztatva. Van egy másik fajta hallgatás, és ezt a tizedik féle hallgatásnak szeretném megjegyezni, amikor nehéz helyzetben, megpróbáltatásban, egy súlyos csapás alatt, szenvedésben, az ember nem zúgolódik, az ember nem méltatlankodik, nem panaszkodik, hanem csendben hallgat és csendben tűr. Hadd mondjam, hogy amikor mi szenvedünk, milyen gyakran ugye vádoljuk a másikat, vagy méltatlankodunk, zúgolódunk, panaszkodunk. De nézzük meg Jézus életét, nézzük meg Jézust a kereszten. Mit olvasunk róla? Szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Jézus, hogy meggyalázták, milyen módon bántalmazták Jézust, milyen fájdalmakat kellett neki elszenvedni, én most nem is akarok ebbe belemenni. Micsoda iszonyatos fájdalmakat kellett Jézusnak átélnie. És nézzük meg, Jézus mit csinál? Egy szóval nem szól, nem fenyegetőzik, nem beszél a saját maga fájdalmairól, nem panaszkodik. Jézus egy szóval érzékelteti a szenvedéseit, és ez micsoda a kereszten? Szomjúhozom. Ezt az egy szót mondja. De nem zúgolódik semmit, hanem atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. És hadd kérdezzem meg, Jézusnak, nem, inkább először olvasok egy idézetet, bocsánat, és utána fogok kérdezni valamit. Így olvasom a 7/A kötetből. Mi világosította és győzte meg őket, majd utána rá fogok kérdezni, hogy ki volt az az ők, most figyeljetek, őket, hogy nem tudtak csöndben maradni, hanem megvallották Jézust. Az az ige hirdetés, melyet egyrészt Jézus cselekedetei nyújtottak, másrészt hallgatása a kegyetlen bánásmód alatt. Meghurcoltatása során egymással vetélkedtek, hogy megaláztatását a lehető leglealacsonyítóbbá tegyék. Hallgatása azonban ékes szólás volt. A kereszten függő, megkínzott, megsebzett testben ki ismerte fel, hogy Jézus a világ megváltója? Ki ismerte fel? Így van, a Lator és a százados. Ezért kezdődik így az idézet, ugye? Inkább a végén kérdeztem csak meg, hogy ki világosította meg őket. Igen, a hallgatásában, a lelkületében, ami ott volt Jézusban, a szenvedés alatt. Igen, a keresztben függő, megkínzott, megsebzett testben a római százados Isten fiát ismerte fel, és ugye, ahogy mondtuk, ugye a másik, a Lator is felismerte benne az Isten fiát. És az utolsó hallgatás, amit nekünk soha nem kell megtanulnunk, soha-soha, ez csak Jézus életében volt ez a fajta hallgatás, és egyetlen egy szituációban, az életének néhány órájában. Vajon melyik lehet az a hallgatás? A kihallgatások alatt. Amikor Jézus ellen felhoznak vádakat, rengeteg vádat mondanak Jézus ellen, és Jézus mit csinál ezekre a vádakra? Hallgat. Még csodálkodik is Pilátus, hogy semmit nem hozol félétet, semmit nem mondasz ezekre. És Jézus hallgat. Amikor Pilátusnak kell mondani valamit, vagy védeni valakit, akkor szól. De az ellene felhozott vádakra egyetlen egy szó sem szól Jézus. Jézus miért hallgatott? Hát nem ő követte el. Hát még a tanúk is egymásnak ellene mondtak, belegabajodtak. Pilátus is rájött arra, hogy teljesen butaság az, amiket mondanak, és csak irigység van benne. Tehát Pilátus is átlátott ezen a szitán. Akkor Jézus miért nem védekezett? Miért nem szólt?
Mert igaz volt, mert a mi bűnünket vette magára.
Pontosan. Mert Jézus nem szólhatott, mert ő maga volt ott a bűn. Mindnyájunk bűnét ő magára vette, és mindannyiunk bűne helyett hordozta el a bűnnek a szégyenét. Jézus nem védhette magát, nem mondhatta azt, hogy én nem, mert azt a bűnt is nem ő követte el, de magára vette, és helyette szenvedte el, azok helyett, akik éppen azt a bűnt is elkövették, azok helyett szenvedi el, és szenvedte el azokat a büntetések, azt a büntetést. Mindnyájunk bűnének a büntetése rajta volt, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette mi érettünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Igen, ez az a hallgatás, amit nekünk soha nem kell megtanulni. Ezt Jézus viselte el mi érettünk. Milyen lehetett így hallgatni, a bűntelennek érezni a bűn szégyenét miattunk? És Jézus ezt miért tette? Hogy amikor ő visszajön, akkor ne azok között legyünk, akiknek kénytelen azt mondani, hogy barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád, és hogy nekünk ne kelljen a végérvényes elveszettség hallgatásával hallgatni erre a kérdésre, hanem hogy megváltva örökre együtt lehessünk Jézussal. Jézus ezért vállalta ezt is, hogy így hallgatott a kihallgatások alatt. És én szívem mélyéből kívánom, hogy az összes egyéb hallgatást tanuljuk meg a Bibliából, Jézustól és a bibliai példákon keresztül, hogy bölcsen tudjunk hallgatni, hogy majd örök életünk lehessen. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk megköszönni a te szavadat, a te igédet, és valóban azt látjuk, hogy nincs olyan élethelyzet, amelyre a te igédnek ne lenne útmutatása, mondani valója, tanácsa, mennyei vezetése. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a bölcs hallgatásra is meg akarsz tanítani, de tudjuk, Istenünk, hogy magunktól képtelenek vagyunk erre. Te látod, hogy erőt, bölcsességet csak is tőled tudunk nyerni mindehhez, és tudjuk, Istenünk, hogy ez a bölcsesség nem maradandó nálunk, csak akkor lehet a miénk, hogyha mi élő kapcsolatban vagyunk te veled. Adjat kérünk, hogy a veled való kapcsolatunk szüntelen, folyamatos és állandó lehessen, hogy percről percre, pillanatról pillanatra el tudjuk nyerni tőled azt a bölcsességet, hogy minek van ideje ott éppen a szólásnak vagy a hallgatásnak, de mindenek felett arra kérünk, hogy ha szólunk vagy hallgatunk, mindig a te lelkületed legyen bennünk, Jézusunk. Ne engedd, hogy az emberi, az én törjön felszínre, őrd meg bennünk az én turunk, és adjad, hogy te benned tudjunk elrejtőzni, és adjad, hogy az életünk valóban olyan lehessen, hogy téged tudjon bemutatni, akár szólunk, akár hallgatunk. Köszönjük, Urunk, hogy sokra akarsz bennünket tanítani a szívünkben. Adjad, hogy forgassuk ezeket a gondolatokat, és mindannyiunknak segítsél az adott helyzetben a szükségletünkhöz mérten. Amen.